13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A kormány szeretné egységessé tenni Magyarországon a vasúti közlekedés feltételrendszerét. Jelentettek ki az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Poroszlón a MÁV csoport állomás felújítási programja keretében megújult vasútállomás átadó ünnepségén. Tasó László szerint a végeredmény természetesen teljesen egyenlő nem lehet, így az utasforgalomhoz és a körülményekhez, valamint a fenntarthatósághoz igazodó arányosság a cél. Ehhez kapcsolódik a MÁV csoport állomás felújítási programja is, amely mintegy 15 milliárd forintból 14 vármegyében zajlik. A beruházás sorozat pénzügyi fedezetét a Magyar Falu Program és a Vasúttársaság saját forrásai biztosítják. A program részeként 21 helyen, ahogyan Poroszlón is történt, felújítási munkákat végeznek a kivitelezők, míg 11 helyen alakítanak ki új állomásépületet, közölte a miniszteri biztos. Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója az eseményen elmondta, Poroszlón 210 millió forintból újult meg az épület homlokzata, valamint megszépültek a szolgálati helyiségek. Kicserélték továbbá a külső nyílászárókat, és korszerű utasvárót alakítottak ki. Online foglalt rövidtávú szállásokon több mint 951 millió éjszakát töltöttek a vendégek 2025-ben, ami 11,4%-os növekedés 2024-hez és 32,4%-os 2023-hoz képest, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat. A hivatal jelentése szerint 2025 utolsó három hónapjában az előző év azonos időszakához képest folytatódott az uniós tagországok rövid távra kiadott szálláshelyein eltöltött vendégészakák számának növekedése. A 20 legnépszerűbb uniós turisztikai régiók közül 6 Franciaországban, 5 Spanyolországban, 4 Olaszországban, 3 Görögországban és 1-1 Portugáliában és Horvátországban volt. A jelentés szerint 2025. július 1-e és szeptember vége között Magyarországon az online platformokon a legtöbb, több mint 2,5 millió rövidtávú vendégészakát Budapesten foglalták, az észak-alföldi régióban 222.433, az észak-magyarországi régióban pedig 181.109 vendégészakát foglaltak online platformokon keresztül. Ismeretlen csaló vagy csalók Pintér Sándor belügyminiszter nevében kérnek árajánlatokat vállalkozásoktól és magánszemélyektől, tájékoztatott a belügyminisztérium. A tárca arra figyelmeztet mindenkit, hogy ne dőljön be a csalóknak, mert a belügyminiszter nem vár árajánlatokat, vagyis csaláshoz próbálják felhasználni a nevét. Az ismeretlen elkövető tömegesen kiküldött elektronikus levélben kér árajánlatokat vállalkozásoktól, magánszemélyektől Pintér Sándor nevében. Az elektronikus levelek feladója látszólag dr. Pintér Sándor a belügyminisztériumból, valójában csaló próbálkozik átverni a címzetteket. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne reagáljanak az ajánlatkérésre, az e-mail mellékletét ne töltsék le, adataikat ne adják meg. A rendőrség megkezdte az elkövető, illetve az elkövetők felkutatását. Olvasható a közleményben. együttműködési megállapodást írt alá Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, és Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora Budapesten. Az együttműködés egyik első eredményeként az egyetem hallgatói rövid animációs filmeket készítenek Selmeci György Királyi Fenség című operájához Masa Rihárd oktató vezetésével és Antal Csaba díszlettervező művészeti irányításával, közölte a Dalszínház. A Thomas Mann azonos című regénye nyomán Szennai Kálmán vezényletével Szabó Máté rendezésében készülő előadás premierjét április 11-én tartják a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Heteken. A megállapodás értelmében a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező tanszékének hallgatói készíthetik el az opera megadott produkcióinak látványterveit. 2026-tól az operaházat helyszínt az egyetem diplomaosztóinak, emellett a Dalszínház lehetőséget biztosít a hallgatóknak az előadások látogatására, valamint az újrahasznosítás jegyében leselejtezésre szánt jelmezeit, díszleteit, kellékeit és maradék anyagait felajánlja az egyetemnek oktatási célra.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Nem ért engem a világ, nem fél a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elébb egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Ember és polgár vagyok, mint ember mi boldog, és mint polgár lelkemen még keservet hordog. Törömnek könnyű sírom, ha jánkámra gondolok, fájdalomnak könnyű sírom, a hazámhoz fordulok.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
Keblemen a szerelem, virágbokrétája, fejemen hon szeretett tövis koronája. Illantomra majd megsebzett homlokom vércseppje út, majd egy illatos levelke bokrétán virági bút. Hazám, hazám, édes hazám, túl hangosan figyelsz rám, rám illik az inged ujján a folt, ha kimosom is ugyanott lesz, mint volt. Maradnék és virágoznék, veled mindenben átkoznék, ha eljön a nap, amit vártunk rég, a bal sors ránk legyint.
Nem ért engem a világ, nem fér a fejébe, egy embernek énekel, hogy lehet kétféle, hogy dalolhat az jelenleg, szívre pesztő bánatot, ki elép egy pillanattal, úgy örült, úgy vigadott.
küldetés. Beszélgetés fontos ügyekről. Az Európa Rádió civil szervezeteket bemutató műsorát hallják. A kérdező M. Szűcs Péter.
A témánk civil szervezetek bemutatása, mai alkalommal vendégünk Schwarz Noémi, a Hangya Közösség Alapítvány alelnöke. Szervusz, üdvözöllek itt nálunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Amikor megnéztem, hogy mivel foglalkoztok, azon gondolkodtam, állatvédelem, miért a hangya?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokszor meg is kapjuk ezt a kérdést.
Most mondtam, teljesen joggal. Én azt gondoltam először, hogy mondjuk kiskertészek csapata lesz, mert a hangyák ilyen szorgalmasak, meg úgy picibe dolgoznak.
Pont ezzel van összefüggésben is. Igen? Egyébként a nevünk. Amikor 2010-ben létrejöttünk, akkor kicsi szorgos hangyák önkéntes csapataként dolgoztunk, és az volt a cél, hogy olyan vidéki állatvédő szervezetekhez, akikhez egyébként az önkéntesek mentek, és mondjuk átvettek állatokat tőlük, és átvették a saját gondozásukba, hogy örökbe adhassák őket, ne menjenek üres kocsival. És mindig összegyűjtöttek valamit, amiből mondjuk itt Budapesten többlet volt, nem volt rá szükségük, és ezeket elvitték ezekre a vidéki menhelyekre. Szépen lassan ez a munka egyébként kiegészült azzal, hogy konkrétan gyűjtéseket szerveztünk ezekre a fuvarokra, és ki hozzáadott egy-egy törölközőt, volt, aki egy lábast, amik ezeken a menhelyeken kincseknek minősültek.
Magyarul akkor
a szorgos hangyák összegyűjtötték ezeket, jogos. És így a hangyák közösség létrejött, és így alakult ki eredetileg ez a csapat.
Küldetés lényege az állatvédelem, de hogyan?
Igazából két lábon áll jelenleg a munkánk. Egyrészt a jelenre fókuszálva egy ernyőszervezeti munkát végzünk. Körülbelül 250 állatvédő szervezettel állunk kapcsolatban, és velük egyeztetünk napi szinten akár, hogy mire van szükségük. Gyakran adunk számukra tárgyi segítséget, jogi segítséget, tanácsokat bármilyen ügyben.
Ez csak Budapest, ahogy mondtad, vidéki, de hogy Budapest is benne van, meg az egész ország, vagy csak a vidéki milyen
állatvédő? Nagyrészt a vidéki egészetek? Szervezetek szorolnak rá erre a segítségre, de budapestiekkel is nagyon sokkal kapcsolatban állunk. És számukra nyújtjuk ezt a segítséget. Országos adománygyűjtő alkalmakat is egyébként szervezünk, ahol budapesti szervezetek is részt vesznek, vidéki szervezetek is csatlakoznak ezekhez, és így ezekben a régiókban is segítünk. A másik része a munkánknak, ez ugye a napi problémákra jelent megoldást, hogy mondjuk gyógyszerekkel, állategészségügyi termékekkel látjuk el őket, tápot biztosítunk a számukra, de a jövőbe tekintve is nagyon szeretnénk segíteni. Úgy gondoljuk, hogy a felelős állattartásnak egy nagyon fontos része az, hogy ivartalanítassuk az állatunkat, és ne legyen Magyarországon olyan sok kóbor állat, mert ez az origója annak, hogy jelenleg a magyarországi állatvédelem helyzete elég rossz sajnos.
Nem, erről mindjárt beszélgetünk, mert nyilván engem ez a része magának a küldetés témája az, ami szerintem nagyon érdekes. Ha jól értem, akkor az első fő feladat az maga az, hogy a szervezeteket segítitek. Tehát nálatok, hogy mondjam, a hangyának nincs önálló kutyamacska telepe, most kérdezek valamilyen
nagyon butaságon. Jó a kérdés. A magyar állatvédelem egy nagyon színes paletta. Legtöbb ember általában azt szokta ismerni, az a klasszikus állatmentőt, akinek van egy menhelye, vagy állatokról gondoskodik, kifejezetten állatokat ment, örökbe beadja őket, felelős gazdikat keres a számukra. A hangya közösség nem ilyen, és egyébként számos más szervezet is van, aki másképp próbálja az állatvédelmet képviselni. Van például olyan, aki kifejezetten jogi területen dolgozik, állatvédelmet érintő jogi kérdésekkel foglalkozik, vagy egzotikus állatokkal, vadállatokkal, vagy hasonló témával foglalkozik. Mi is relatíve ritkán szoktunk állatokat menteni, sose ússzuk meg, mert mindig megtalál minket valamilyen kóborállat, vagy balesetes, vagy problémás eset, tehát nekünk is mindig van gazdikereső kutyánk, macskánk, de mi elsősorban nem ezzel foglalkozunk.
Érdekes, ugye 2024-ben lett egy hangsúlyváltás a szervezetben, ahogy olvastam, mert hogy ott áttettétek a hangsúlyt a másik lábra, amit az előbb említettél, hogy a tájékoztatás, a felelős állattartásra való felhívás, az egy, ezt hogyan végzitek?
Ennek nagyon sok módja van. Egyrészt létrehoztunk egy weboldalt, ez a mindent az ivartalanítás.hu.
De itt... csak az ivartalanításban ezért ez szélesebb a történet.
Mi elsősorban erre fókuszálunk. Úgy gondoljuk, hogy ha nem lenne ennyi mentendő állat, akkor az állatvédő szervezetek munkája is sokkal egyszerűbb lenne. Ha kevesebb állattal kell foglalkozniuk, annak, akkor sokkal minőségibb ellátást tudnak a számukra biztosítani. Nyilván akkor nagyobb jobb kezeléseket tudnak biztosítani, jobb minőségű tápokat tudnak megvásárolni, jobban tudnak fókuszálni, hogy örökbefogadókat találjanak nekik. Tehát, hogyha kevesebb állat van, kevesebb a gyakorlatilag a probléma is, tehát aki már náluk van, azzal is egyszerűbben tudnak foglalkozni, de így olyan dolgokra is tudnak fókuszálni, például az utánkövetése, hogy az örökbeadott állatoknak milyen lehetőségük van, hogyan élnek, és erre is figyeljenek. Ma erre a legtöbb állatvédő szervezetnek azért nincsen kapacitása, és az lenne a legjobb, hogyha nem csak kevés mentendő állat lenne, hanem nagyon kevés kóborállat is lenne, és mi ebben látjuk a kulcsát.
Én mondok egy-két számot, amit próbáltam kutakodni, hogy hány állatot ér, mármint hány állat van így olyan. Rengeteg, tehát a magyar az állatbarát nép, az úgy tűnik mindenképpen, mert hogy amit találtam számot, nagyjából 3 millió kutya gazdával, és nagyjából 500 000 kutya kóbor, macskából, ott, ugye, ott nincsen külön, hogy most talán lesz egy felmérés valamikor, hogy ott is 3 millió macskáról beszélünk. Egyébként, ha összeadjuk a kutyákat, macskákat, mehetnek szavazni nyugodtan. Tehát megvan a választókorú felnőtt lakosság, majd hogy nem, mert ez a 6,5 millió jószág. A macskáknál ott nem tudjuk, hogy mennyi, ott is van rengeteg kóbormacska, mondjuk fogadjuk el, hogy ott is a nagy csapat, mondjuk 2,5 millió biztos gazdival él, de lehet, hogy van egy 500 000 macska, amelyik vadászik. Szóval ez óriási szám.
Magyarország...
Tehát, 500 000 kóborkutya azért az egy, gondoljunk bele, mondjuk én Debrecen Miskolc lakossága, 500 000 ember.
Magyarország a gazdás állatok tekintetében is kiemelkedő egyébként Európában és a régióban is. Hasonló kulturális és társadalmi országokban is harmad annyi állat él gazdánál.
Most ők csinálják jobban, vagy mi?
Én úgy gondolom, hogy ha minőségi és felelős, tehát minőségi ellátásban részesülnek azok az állatok, akik gazdánál vannak, akkor azzal semmi probléma nincs, hogyha ennyi állat van, de azért itt vannak kétségek, hogy Magyarországon a minden állat megkapja azt a szükséges ellátást, amire szüksége lenne.
Hát minden második háztartásban van gyakorlatilag kutya. Ami azért szerintem ez egy nagyon komoly.
Nagyon.
És az összes bajával, meg szépségével együtt?
Hát Magyarországon állatot tartani azért lássuk be, egy nagyon drága hobbi ma már. Tehát olyan elképesztően drága orvosi költségek kapcsolódhatnak hozzá, mert nem csak arról van szó, hogy mi évente kötelező adni neki egy veszettség elleni oltást, meg parazitamentesítést. Ha csak arra gondolunk, hogy Isten őriz, egy betegség miatt rendkívüli kiadás merül föl, simán 100-200 000 forint is lehet egy ilyen ellátás, és a kis kedvencünket valahogy muszáj kezeltetni, illetve van, aki úgy érzi, hogy ezt nem tudja, vagy nem akarja megtenni. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Jó lenne, hogyha mindenki a saját állatának, a fajának, illetve fajtájának megfelelő legjobb ellátást tudnám biztosítani.
Mondjuk, ami engem elgondolkodhatott ebben a témakörben, az az, hogy egy barátomnak volt, nem volt van kutyája, mindegy, beteg lett, és MR-t csináltak vele. Na jó, de ezt úgy, hogy szerdán 5-kor baja lett a jószágnak, csütörtökön 3-kor meg volt az MR. És akkor föltettem a kérdést, hogy vajon, ha nekem lett volna bajom, másnap lett volna MR vizsgálatom?
Hát ezek privát ellátások, nyilván okay, az állati.
Jó, most nyilván a privát egészségében ezt meg tudom tenni, csak nem kevés pénzért. Csak itt azért a maga az időfaktor volt, ami engem úgy megütött, hogy alig 24 óra múlva már egy komplett ellátást kapott egy kutya.
Hát ez Budapest vonzás.
Mondjuk Erzsike nénivel, aki lehet, hogy csak fél év múlva kapja meg. Valahol ez egy kicsit olyan, nincs benne egy ilyen furcsa, nem is tudom, aránytalanság?
Hát ezek magánellátó intézmények, és mind Budapest vonzás körzetében vannak, azért az országnak minden inkább a széleire jutunk, annál kevésbé van erre ellátás. Van Magyarországon olyan terület, ahol 60 kilométeres körzetben egyáltalán nincs állatorvos, és ott elképesztő, hogy akkor mi történik, hogyha valami baj van, és ez így egy nagyon nehéz helyzet egyébként.
De állatorvos ellátottságban azért nem állunk összességében rosszul, ahogy én tájékozottam, de itt ezt inkább kérdezem.
Nyilván ez is elsősorban a Budapest, illetve a Pest megyei régióra korlátozódik, illetve a nyugati.
A vidékre is, mert ugye most ne csak a kutyából, macskából induljunk ki, azért vidéken vannak a tehenek, birkák, minden egyébek is, ugye azokat ugyanúgy állatorvosok ellenőrzik.
Nyilván a gazdasági állatok kapcsán is nagyon sok állatorvos van, de ők általában nagyon sokszor csak gazdasági állatokkal foglalkoznak, és kedvelésből tartott állatokkal már nem.
Na most mit lehet csinálni ezzel a hatalmas számmal? Félmillió kutya, mondjuk most Satfel kb. Legyen félmillió macskánk kóbor. Az egy egymilliós populáció, akárhogy is nézzük. Mit lehet ezzel kezdeni?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ha tudnánk rá a választ, szerintem már sokat javult volna ez a helyzet. Azt tudjuk, hogy ezt a problémát nem az állatvédő szervezetek fogják tudni megoldani. Jelenleg a becsléseink szerint 32 ezer férőhely van az állatvédő szervezeteknél. Ennek jelentős része nyilván kutyákra fókuszálódik, körülbelül 9000 állatvédőszervezetek gondozásában élő macska van. Ez körülbelül az 1%-a a kóbor állatoknak. Tehát ők biztos, hogy nem fogják tudni ellátni ezt a feladatot, főleg nem úgy, hogy ehhez nincsenek meg a megfelelő erőforrásaik, sem anyagi tekintetben, sem erőforrás tekintetében.
Miért nem koncentráltabb az állat védelem civil formája ebben az értelemben, mert ez akkora nagy szám, hogyha nagyon sok elaprózódó kis szervezet van, logikusan vethető föl, hogy miért nem lesz egy nagy szervezet, ami lehet, hogy hatékonyabban tudja mondjuk ezeket a jószágokat kezelni. Vagy ez butaság?
Hát egyrészt a problémák lokálisak, tehát nyilván azok a szervezetek tudják megoldani a leghatékonyabban, hát akik helyben vannak.
Azért van különbség, területi különbség állat. Ilyen szempont van tényleg?
Hát a nyugati régióban egészen más az állattartási kultúra, mint a Dunától keletre. Tehát
ennyire releváns különbség van? Példát tudsz mondani?
Hogy hát sokkal felelősebben tartják az állataikat, van megfelelő ellátásuk, megkapják a kötelező oltásaikat, parazitamentesítést, nem egy kertbe láncon kicsapott kutya az átlag, akinek még egy kutyaháza sincs. Tehát nyugaton gyakran azokat a problémákat nem is értik, amik keleten fölmerülnek. Ezt keleten nagyon
nem
gyakran...
Nem gondoltam mondani, hogy ennyire éles, vagy ennyire jó. Nagyon. Jó, nem gondolom, hogy átlépem a Dunát, és akkor egyből kivert kutyákkal találkozom, de értem.
Pedig igen.
De azért Kelet-Magyarországon is vannak szép helyek, de hogy nem gondolnám, hogy ekkora releváns különbség van.
Hát egyrészt a gazdasági helyzet is indokolja ezt, hogy nyilván aki jobb anyagi helyzetben él, az jobb ellátást is tud biztosítani az állatának, mert ha nincs miből, akkor hiába akar valaki segíteni, akkor nem feltétlenül tud. Másrészt a nyugati ország részen nagyon sok esetben külföldi támogató szervezetek is együtt dolgoznak ezekkel a magyar szervezetekkel, illetve a magyar lakosság is nyitottabb arra, hogy segítse ezeket a szervezeteket, míg keleten ez sokkal nehezebb. Támogatókat találni például.
Önkénteseket?
Önkénteseket is borzasztó nehéz találni. Egyébként nyilván vannak pozitív példák, és nagyon jó a hangya közösségnek is egyébként nagyon komoly és nagyon jó önkéntes bázisa van, akikre nagyon büszkék vagyunk, hogy mindig számíthatunk rájuk, de nagyon nehéz. Tehát rengeteg olyan állatvédő szervezet dolgozik Magyarországon, akik kizárólag önkéntesekkel dolgozik. Nincsen egy darab fizetett alkalmazottjuk sem, mindenki a saját szabadidejében, a saját autójában, a saját eszközeivel, a saját házában gondozza az állatait, eszméletlen anyagi erőforrásokat beleölve.
És a fiatalok sem? Abban sincs különböző? Az ember minden gyerek akar állatot, ugye? Tehát ez teljesen normális, én is szerettem volna, nem lett. A gyerekeim is szerettek volna, halat kipróbáltunk, meg hörcsögöt, meg papagájt, de a kutyával úgy voltunk, hogy azért na, az nem úgy van. Tehát, hogy az nem lehet kikapcsolni, az mint egy gyerek.
Hát az egy más felelősséget kell vállalni, érted?
De hogy, tehát ha az ember azt gondolná, hogy keleten, nyugaton is a gyerekek, azok gyerekek, mindenki akar állatot, és ugye ebből fakadóan, hogyha nem megy, a lányaim is nagyon szívesen önkénteskedtek, ilyen értelemben, azt gondolnám, hogy könnyebb beszervezni a fiatalokat, mert ha más nem, akkor legalább arra pár órára találkozik a pajtival.
Hát azért abban bele kell gondolni, hogy ezek a fiatalok is, tehát hétköznap nem tudnak menni önkénteskedni, csak iskola igen. után, hétvégén fáradtak, pihennének, barátaikkal találkoznának, de egyébként van nagyon sok fiatal lelkes önkéntes is, mi is találkozunk egyébként az adománygyűjtő alkalmaikon, amikor jönnek közösségi szolgálatos diákok is nekünk segíteni, és nagyon szuper, nagyon lelkes csapat, de azért nyilván nehéz őket megszólítani, hát kamaszodnak, és próbálják ők is a saját életüket élni.
Visszatérve még a magára a konkrét állat mentése, vagy az ő állapotuknak a javítására. Ez, ugye most Schatzberg kb. A macskákat is megbecsültük, de mondjuk, ha tényleg félmillió macska, félmillió kutya,
3 millió macska.
Mármint most a kóborokról beszélek, tehát mert amíg gazdival van,
3 millió kóbormacska.
Ez 3 millió kóbormacska? Igen. Mert én amikor próbáltam adatot találni, akkor az volt a mondás, hogy kb. 3 millió macska, de ennek nem tudják hány százaléka, vagy pontosabban a kutyáknál jobban tudják, hogy mennyi a gazdás macska. A 3 millió kóbormacska az rengeteg.
Rengeteg. Magyarországon nincsen pontos szám arról egyébként, hogy konkrétan hány darab gazdás vagy gazdátlan állat.
A kutyáknál nagyjából van egy becslés, erre
mondtam azt, hogy... Egy becslés van, de pontos számot nem tudom.
Honnan jön ez a rengeteg állat?
Elsősorban ez azoktól a felelőtlen gazdiktól származnak, akik úgy tartják az állataikat, hogy nem gondoskodnak arról, hogy ne szülessenek további utódaik. Nagyon sok esetben ezek olyan állatok, akik úgynevezett ilyen koborló állatok, akiknek vannak gazdájuk, de mondjuk nincsen kerítésük, kimegy az utcára, és párzanak tovább korlátlanul, és ezeknek az állatoknak utána a kölykeinek nem fognak találni felelős gazdit, vagy ha találnak is, nem feltétlenül olyat, aki utána szintén gondoskodik arról. 2 darab ivaros kutyának vagy macskának 2 éven belül akár már 16 kölyke is születhet, akár 5 éven belül 12 000 állat születhet 2 ivaros állatból. Ez óriási szám.
És akkor még az egerekről nem is beszéltünk, azoknál ez szaporában.
Hát ők még inkább. Ráadásul, ami még probléma, hogy régen volt egy klasszikus tavaszi-őszi párzási időszak, ma már ez nincs. Tehát folyamatosan van párzási időszak a kutyáknak és a macskáknak is. Olyanok a környezeti tényezők, hogy már nem válik szét ez az időszak, mind annyira jók a környezeti adottságok, a kellemes éghajlat, hogy most már adott ez a lehetőség.
De nem lehet, hogy összefüggés van mondjuk az étkezésükkel is, hogy mit tesznek?
Ez egy nagyon jó kérdés, általában arra szoktak hivatkozni.
De ez kifejezetten az időjárás miatt volt ennyire élesen?
A környezeti tényezőkre szoktak hivatkozni ezzel kapcsolatban.
Jó, de akkor mondjuk a Mediterrániumban...
Ott is egyébként jellemző egyébként, hogy ott is nagyon szaporodnak az állatok. Tehát mondjuk, hogyha Törökországra vagy Görögországra, amik nagyon népszerű nyaralási desztinációk, ott folyamatosan olyan visszajelzéseket kapunk a médiából, hogy rengeteg kuborállattal találkoznak. Tehát mondjuk Ciprus vagy Isztambul híres erről. Nyilván erre vannak humánus módszerek, ma már ez az ivartalanítás, amivel kapcsolatban nagyon sok tévhit kering, de állatvédőként úgy gondoljuk, hogy sokkal inkább számos pozitívumot von maga után, mint amennyi tévhitet felsorakoztatnak a témában.
Na, akkor beszéljünk erről. Milyen tévhitek vannak az ivartalanításra? Mondjuk én, amikor ezt mondják egy kutyáról, hogy mondjam, megszűnt az, hogy kicskutyája legyen, akkor én sajnálnám a kutyámat megfosztani attól, hogy apuka legyen.
Nagyon sokszor halljuk ezt a tévhitet, hogy egyszer szülnie kell annak a kutyának, meg egyszer szülnie kell annak a macskának. Nem kell. Ez egy ösztön, ez egy biológiai kérdés, nincsen szüksége az állatnak, ezt tudományosan alátámasztották, hogy semmi baja nem történik, hogyha nem szül egyetlen egyszer sem az állat, és ezzel szemben viszont számtalan előnye van annak, hogyha ivartalanítják őket. Azon kívül, hogy a várható élettartama meg fog hosszabbodni, számtalan olyan nagyon kellemetlen betegséget meg lehet ezzel előzni, mint például egy gennyes méhgyulladás, vagy egy prostata probléma, vagy rengeteg ilyen nőgyógyászati probléma például kutyáknál is, macskáknál is. Ezek is több százezer forintos beavatkozások lehetnek, amiket megelőzhetők, és el lehetne kerülni azokat a fájdalmakat, amiket közben átél az állat. Tehát ha pusztán abból a szemszögből nézzük, hogy a saját házi kedvencünknek az életét tudjuk meghosszabbítani, velünk tovább él, egészségben és jobban.
Igen, csak akkor még mindig ott van az a több millió jószág, amelyik most kóbor. Tehát, hogy ezt valahogy le kell dolgozni idővel ahhoz, ja, és mindez persze egy felelős állattartással, egy felelős hozzáállással párosítani, hogy mondjuk 10 év múlva, ha leülünk ehhez az asztalhoz, tudjuk azt mondani, hogy na, javult a helyzet. Van erre egyáltalán esély? Vagy van erre program a világon, ahol ezt észszerűen, humánusan, állatbarát módon megoldani?
Már a Távol-Keleten is nagyon gyakran használják az úgynevezett TNR módszert. Ez a trap neuter release módszernek, vagyis a befog, ivartalanít, visszaenged módszer. Ennek az a lényege, hogy a helyszínen azokat az állatokat, akiknek nincsen gazdájuk, ezeket befogják, ivartalanító állomásokon ivartalanítják, megfelelő vizsgálatoknak alávetik őket, nyilván, hogyha betegek, akkor ellátják őket megfelelő vakcinákkal, hogy ne legyenek betegek, és ugyanarra a területre visszaengedik őket, ahol befogták őket. Ez különösen a macskáknál egy nagyon elterjedt módszer egyébként, mert hogy a macskák azok annyian élnek egy területen, amennyit el tud tartani az a terület. Hogyha befogdossák onnan a macskákat, akkor oda új macskák jönnek. Ha viszont egy fix létszámú kolónia ott él, akkor azután szépen lassan kikopik, hogyha mindenki ivartalan. És mivel, hogyha a környezetében is mindegyik ivartalan, akkor nem fog tudni új állat a helyére bemenni, és szépen lassan elfogy a létszámuk.
Hát ez a szépen lassan, ez 8-10 év?
Hát sajnos azért nem olyan szép ez a helyzet.
Igen, mert
azok az állatok,
ez azt jelenteni,
akik...
hogy minden állatot kezelnek valamennyire, nem is akkor lehetne ilyen időtávról
hát
beszélni.
Hát meg általában azért az utcán élő állatok nagyon sok borzasztó helyzetnek vannak kitéve, gondolok itt balesetekre, falkán vagy kolónián belüli harcokra, tehát azért itt nem olyan szép az a kóbor élet. Ezek az állatok nagyon gyakran, nagyon gyorsan kimúlnak.
Én Tájföldön azt mondtam, ha kutya és macska lennék, én ott szeretnék lakni. Ugyanis az utcajárosok olyan szinten gondozták az állatokat, hogy komolyan, ilyet a filmben lát az ember, hogy a kutyák így leültek egymás mellé, és megvárták, de tényleg szó szerint megvárták, amíg az utcai járos egy csirkét ott feldolgozta, és mindegyik kivárta a sorát, tehát nem volt cirkusz, meg ugatás, hanem ültek. Mintha idomított kutyák, pedig ezek kóborkutyák voltak.
Nyilván mind. Ehhez vannak hozzászoktatva.
Meg a macskák is. Tehát csak úgy mondom, hogy ez, igen.
És a lakosság is úgy él, hogy úgy látja, hogy gondoskodnia kell erről a falkáról vagy kolóniáról, és van egy társadalmi felelősségvállalás, aminek keretében ők ellátják ezeket az állatokat.
De mi nem látjuk el ennyire őket, a magyarok egyébként?
Nem annyira jellemző. Bár van egyébként, nagyon gyakran szoktunk látni utcán ilyen kitett kis tálkákat, műanyag edényeket. Ez általában azt szokta jelezni, hogy ott valaki cicákat etett, kóborcicákat. Tehát azért nem arról van szó, hogy ez nem jellemző, de nem annyira elterjedt. Nagyon sok önkormányzat egyébként küzd is ez ellen, de...
Az még egy komoly kérdés, igen, ezzel az állattartással kapcsolatban, hogy ugye falun, vidéken teljesen természetes volt, hogy volt macska, kutya, ugye egereket azért mégiscsak kordában kellett tartani, a kutya vigyázott a házra, néha macskára is, tehát hogy ennek volt funkciója. Ugye a városi lét az egy picivel másabb. És én azt gondolom, hogy azért látva, vagy az ember, ha csak végigolvas az irodalmi élményeitől kezdve, meg hát, hogy telik az idő, én Miskolcon nőttem fel, messze nem volt ennyi állat gyerekkoromban a házakban, mint ma. Tehát ugye a panelekben nem mondom, hogy nem volt, de jóval kevesebb. Meg tudnám egy kezemen számolni, hány osztálytársamnak volt kutyája. Ma azt kellene megszámolnom, hánynak nincs. És hogy ez olyan furcsa helyzet, hogy a városi léttel teljesen magától értetődőnek gondolják sokan, hogy kutya-macska van. Most a macskát kiveszem, mert az kevésbé hangos jószág, de azért a kutyák hajnal kettőkor, ha elkezdenek beszélgetni egymással egy panel lépcsőházban, akkor arra mindenki nagyon szívesen felkel. Most nem tudom, ezzel kell kezdeni valamit, bármit, de mondjuk a felelős állattartáshoz lehet, hogy van egy-két szabály, amit nem ártana betartani, hogy ne az legyen, akinek nincsen. Az nem akar lehet kutyákat hallgatni hajnal kettőkor.
Nyilván azért azt is figyelembe kell venni az embereknek, hogy úgy, ahogy te is említetted, hogy nem mindenki tart kutyát. Úgy kell élni, hogy mindenkinek ez megfelelő legyen. Nyilván nem fog mindenki ugyanúgy gondolkodni, mindig lesz valaki, aki allergiás, van, akit zavar, de figyelembe kell venni a mások szempontjait is. Amikor valaki állatot tart, akkor nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy az ő szempontjait figyelembe vegyük. Például, ha valaki egy terelő juhász kutyát tart, akkor annak igenis tudomásul kell vennie, hogy naponta rengeteget kell mennie vele sétálni, foglalkoznia kell vele, át kell gondolnia, hogy ez az ő életébe belefér. Mert ha nem fér bele, az az állat szenvedni fog, az az állat akkor utána más megoldásokat fog keresni arra, hogy levezesse.
Vizsgát használnak, mert legalább akkor van kivel futni, így van.
Így van, így van, mert hogyha unatkozik, ugatni fog, aha, rágni fog, rombolni fog, de ha levezetik megfelelően ezeket az energiáit, aha, akkor nyilván sokkal harmonikusabban él az emberekkel is együtt, és nem zavarja a többieket.
Ilyen programot visztek magatokkal, hogy vagy próbálniátok elsősorban gondolom a fiatalokat arra ránevelni, hogy tessenek erre oda figyelni, vagy figyeljetek erre oda, mert különben még több kóbor állat lesz az utcákon?
Mi kifejezetten ilyen programmal nem foglalkozunk, hogy hogyan éljenek társas környezetben együtt másokkal a gazdik, illetve az állataik, de nagyon sok állatvédő szervezetnek vannak konkrét ilyen programjaik, amiket visznek akár óvodába, iskolába, és folyamatosan különböző rendezvényeken képviselik ezt a szemléletet.
Még vissza egy kicsit az ivartalanításhoz. Mondtad, hogy ezért több tévhit van. Egyet mondtál. Mi van még tévhit, amit érdemes végig gondolnia az embereknek, hogy ne, ez ne legyen probléma, vagy kevésbé legyen, inkább így fogalmazok.
Tévhit az is például, hogy az állat elhízik. Nyilván jobban oda kell figyelni arra, hogy mivel tápláljuk az állatunkat, meg hogy mennyit mozog, de önmagában attól nem fog elhízni az állat, hogy ivartalanítják, tehát emiatt sem kell aggódni.
Ez a macskánknál sincs így?
Nem, nem,
mert
sem.
Ugye, mert egy kutyát könnyebb rávenni a mozgásra, mint egy macskát, ahogy én nem vagyok állattartó, csak ahogy figyelem.
Igen, de ha észrevesszük, hogy esetleg hízékonyabb, akkor nyilván a bevitelnél kell korlátozni a lehetőségeket, és akkor másképp kell letetni őket.
Hát ha csak nem találja meg a denevéreket, meg a mindenféle jószágot, mert azért a macskák ilyen szempontban nagyon rafinált jószágok.
De egyébként ugyanilyen tévhitnek gondolják még, hogy ez egy csonkolás. Ez egyébként ma már napjainkban ez egy rutin beavatkozás, amiből több ezret végeznek akár naponta. Tehát és semmilyen kockázata nincsenek ma már. Hogyha megfelelő orvos, megfelelő környezetben végzi el.
És ezt hogyan tudjátok terjeszteni? Vagy most persze ez egy jó alkalom, mert aki meghallgat minket, az most lehet, hogy elgondolkodik, hogy alávesse az állatot annak, hogy ne legyen probléma a jövőben. De hát ez gyakorlatilag minden gazdához el kellene jutni, ez egy szép feladat és szép kihívás nektek.
Egyrészt nemrég készült egyébként mesterséges intelligenciával egy nagyon szuper kis filmünk, ami azt mutatja be, hogy milyen lenne Budapest, hogyha az összes kóbor kutya és macska itt élne a városban.
Az kemény lenne.
És hát igen, elég ijesztő, mert a nagyon cuki, aranyos kis bolyhos kis macskák és kis kutyák azért sajnos nem olyan vidám a történet vége, hogyha mind megszületnek. Tehát azok az állatok, akik kóborként élnek, balesetek áldozatai lesznek nagyon gyakran, meg sem érik az egyéves kort sem. Tehát ebbe is bele kell gondolni. Ugye van ez a szemléletformáló programunk is, ami online elérhető a mindent az ivartalanításról.hu, Itt vannak egyébként kifejezetten állattartóknak írt tartalmak is az ivartanítással kapcsolatban. Vannak ezen olyan tartalmak is, amikor állatorvos szakember beszél arról, hogy mire számítsanak mondjuk egy ivartanítási beavatkozással kapcsolatban, szintén nagyon sok információt elmondanak téfitekkel kapcsolatban, de egyébként minden évben kiírunk állatvédő szervezetek részére is ivartalanítási pályázatot. Ebben az esetben egy költségvetést biztosítunk a számukra, és ilyenkor az ő környezetükben élő ilyen kócpontokat próbáljuk elérni, mert ők tudják, hogy kik azok a gazdik esetleg, akik szeretnék, hogyha ivartalanításra kerülne az állatuk, de mondjuk nincsen anyagi lehetőségük erre. És akkor így megtalálja egymást a kereslet és a kínálat, és akkor az ő műtétjeiket finanszírozzuk. De ezt kifejezetten állatvédő szervezetekkel együttműködésben végezzük.
Egyszer csináltam egy interjút ilyen állatvédelmi témában, és akkor az volt egy mondás, hogy most persze ez nem megoldja meg ezt a hatalmas számot, amiről beszélgettünk eddig, de hogy lehetne valahogy felgyorsítani és elősegíteni azt, hogy Nyugat-Európában gazdikhoz kerüljenek azok az állatok, akik itt Magyarországon vannak, és hogy erre próbálkoztak is, de nagyon komplikált és bonyolult ennek az ügyintézése. Ez most nem mondom, hogy megoldás, de hogy legalább kicsit csapolná ezt a rendszert.
Ez egy létező megoldás egyébként Magyarországon. Nagyon sok szervezet dolgozik külföldi partnerszervezetekkel. Ezek elsősorban általában német és osztrák szervezetek. De ugye nagyon nehéz kialakítani ezeket a kapcsolatokat, hogy egy megfelelő bizalom kiépüljön közöttük, illetve föl kell készíteni ezeket az állatokat mondjuk az utazásra, megfelelő vakcinákat meg kell kapni.
De jogilag egyébként összességében nem lenne bonyolult?
Jogilag megoldható, egy gyakorlatilag szervezet átveszi az egyik a másiktól, és akkor ez egy teljesen járható út, hogyha megfelelő járművel, megfelelő jogszabály előírásoknak megfelelően szállítják őket, illetve a célország orvosi, illetve jogszabály előírásainak megfelelően érkezik egy állat, akkor ez megoldás.
De ezt a megeket nem tud mozgatni.
Hát nyilván erre nincsen logisztikai lehetőség, de nagyon sok, főleg fajtamentő szervezetek végeznek ilyet, mert ugye Nyugat-Európában gyakorlatilag fajtatiszta kutyákból gyakran van hiány. Tehát mondjuk gyakran fogadnak örökbe magyar vizslákat, mert ott nagyon nehezen elérhető. Nyugat-Európában nagyon nehéz állatot venni, nagyon drága, szervezeteknél nagyon kevés állat van, ezért nagyon gyakori, hogy tőlük keletebbre eső országokból, például Magyarországról vesznek át állatokat.
És vélemezem, a kóborkutyák között nem fajtiszták mozarognak idehaza.
Nagyon sok egyébként. Igen? A fajtatiszta kutya is.
Azt lehet tudni, hogy mekkora arányuk az? Hát, ez egy érdekes adat lenne egyébként.
Konkrét szám nincsen erre vonatkozóan. Nyilván általában a keverékkutyák vannak többségben. Nagyon sok egyébként, aki ilyen fajta jellegű, tehát nem csak egy adott fajta leszármazottja, hanem más is bekeveredett abba a mixbe, de nem tudnék erre most konkrét számokat mondani.
Csak kutyákkal, macskákkal foglalkoztok, vagy minden más állattal is?
Mi elsősorban kutyákkal és macskákkal.
Jó munkát nektek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Ez volt a mostani küldetés, de lesz még. Tartsanak velünk akkor is.
Küldetés. Beszélgetés fontos ügyekről. Az Európa Rádió civil szervezeteket bemutató műsorát hallották.
Hogy ne fájjon, azt nem tanultam még meg. Ha valaki érti, árulja el nekem. Hogy ne féljek, hogy jól ne látszom, hogy ne tudják, mikor játszom a dal. Mint kisgyerekként a sötét árnyak, a táska neki döntve az ágynak, a szobában gubbasztúr én. Valaki kapcsolja már fel a fényt! We'll be right back.
A gyilkos kifalnak támasztja magát. A recsegő padlón a betörő jár, a leszállsz az ágyról, a halál vár rá. Az ágy alá nem könnyű benézni, a rossz dolgokról nem könnyű beszélni. Kapcsolja már fel a fény, hadd lássam, hogy nincs ott semmi, hadd merjem a lábam letenni, hol a biztonság és hol a valóság. De lehet, hogy innen jobb lesz nyerni. A szíved lámpát nem tévedsz majd el, világíts szeretetben. Ne hagyd, hogy a gonosz szétszincáljon. Légy a társad és légy a barátod. Majd magadban érzed a biztonságot, és tisztának látod a valóságot.
Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
az óra gyorsan jár, üde hajnal ébred ránk, ezer élmény tűnik el a fényben, de holnap is vár. Szabadabban lélegzem, lágydallam él bennem, lábamban ritmus lüktet, nincs megállás. Így de jó, az emléképe átható, mint hűsbor íze bódító, majd újra táncba csábító. Hisz nekem a tánc a szerelem, áhítat és kegyelem, mozdulattal írott léra, belehal a szív is néha, hagyom magam mégis újra. Hisz nekem a tánc az jutalom, átölel a nyugalom, elhiszem, hogy minden rendben, nem kínoz a fájdalom, táncolok még újra fel.
Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Szociális hogy a dalnak vége van. Emlékezz nekem mindig, mindig igazam, mindig igazam van.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Isten hozott, és csak a jók jöhetnek el. Ülj hát közel, a szeretet éltet átölel, s ki a csillagok közt él, mind aki rég oda költözött. Most visszatér, s leül a tűz mögött, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, a tábor tűz, szél beleparolt. Egy dal, és újra köztünk élsz, ma újból te zenélsz, úgy van, ahogy még volt. Egy dal, és te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél beleparolt. És a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. Súgd meg nekem, tudod, így ígérted rég, a nagy titkokat, amit egy kisgyerek nem ér, hiszen annyi minden volt, amire nem jutott idő. Pár pillanat, most hogy legyen múlt, jelen, jövő, sok szív mélyén. Ott ég ez a tűz, egy kör közepén, egy dal, s te újra mellém ülsz, és lobog a tábor tűz, a szél beleparolt. Egy dal, és újra köztünk, és a lelkünk összeér, a gyönyörű tűzfénynél, napszínű a hold. És a lelkünk összeér, a gyönyörű.
gyűrű tűzfénynél.